reggeli személy.
Kukorelli Endre író van velünk, szervusz, jó reggel.
Szervusz.
De hát már 8 óra óta együtt vagyunk természetesen, mert hogy a Klubrádió túlélési gyakorlata, túrája során mindig vannak díszvendégeink, és hát ők kvázi társműsorvezetőként is működnek. Milyen volt egyébként interjúkat csinálni?
Igen, ilyen díszpinty vagyok, és
nagyon
örülök neki, hát legalább dísz vagyok, az is szép dolog. Hogy mondjam, jó beledobtál a mélyvízbe, mert itt is hagytál egyszer.
Csak de öt perc, hogy érezd,
igen,
a,
igen, éreztem. Tulajdonképpen semmi, jó érzés végül is. Természetesen olyan dolgokról van szó zömében, ilyen világpolitikai dolgokról, amit én csak mint egyszeri olvasó és állampolgár veszek le egy kicsit, vagy van hozzá kanalam, de tulajdonképpen ez nagyon helyes, mert a politika, ezt mindig tényleg szoktam is mondani, és nagyon-nagyon a lelkére próbálom kötni az embereknek, hogy a politika nem a politikusok dolga, hanem a mi dolgunk, ez állampolgároknak a dolga, nekünk kell beleszólni a polisz ügyei intézésébe, a közös ügyek intézésébe, és ha nem tesszük, és hagyjuk, hogy majd ott fönt a nem tudom hol a nadrágos emberek a parlamentben, meg a kormányban elintézik helyettünk, akkor ráfáztunk, mert akkor úgy fogják intézni, ahogy ők akarják. Tehát szerintem mindenkinek részt kéne venni ilyen politikai ügyek pertraktálásában, a róla való beszédben, a gondolkodásban, és ilyen heveny, de normális, nem gyűlölködő, egyet nem értésbe kéne leélnünk a közös ügyekkel való foglalatosságunkat.
Hát millió dolog bizonyítja, hogy a Klubrádió hallgatói ilyen emberek, akik úgy gondolják, hogy a politika az ő dolguk, meg ha ez a hazájuk, és ez, akkor például a hazájuk ügyeivel neki dolguk van, foglalkozni kell. De ezt nem mindenki gondolja így. Én például a Vahorn Andrissal beszéltem hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, és ő azt mondta, hogy ide figyelj, én festeni akarok, meg csajozni akarok, meg élni akarok, meg nem tudom mi, azért vannak a választások, hogy én megválasztom azt az embert, vagy embereket, akik intézik a dolgokat helyettem. Na most ez egy normális társadalomban, ez egy nagyon jó szándékú gondolat, de megvalósíthatatlan Kelet-Európában is nálunk most meg egyáltalán nem megvalósítható.
Hú, de jó, hogy ezt a témát előhozod, mert az egyik kedvenc témám ez. Tehát a rendszerváltás előtt én is úgy gondoltam, hogy most ugyan kell foglalkoznunk úgymond a politikával, a kremlinológiával, hogy éppen hogy állnak a különböző szovjet elvtársak egymáshoz, és hogy miből milyen következtetéseket lehet levonni, meg mindent, de majd, hogyha jön a rendszerváltás, akkor mi átadjuk a kamra kulcsát, hogy így mondjam, egy csoportnak, amelyet mi megbízunk, hogy az ügyeinket intézek, és nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk, hanem mi helyette társaságban előveszünk egy Shakespeare darabot, és felolvasjuk egymásnak, és megbeszéljük. Na most ez egy szépnek tűnő gondolat, de igazából ez nem stimmel. Mert ezért kell olvasni szerintem görög aktorokat, Platont főleg, de mondjuk ajánlom a Hieron, avagy a Zsarnokságról című párbeszédet, amit Xenofon írt, hogy igenis arról van szó, hogy az embereknek legyenek magánügyei, legyenek a gazdaságával kapcsolatos ügyei, és legyenek közügyei. És az a jó élet, amikor ez a két dolog egyensúlyban van. Igenis, persze, a Vahornak igaza van, meg nekem is igaza van akkor, amikor egyáltalán nem törődöm a politikával, hanem a saját dolgaimat próbálom megírni, a könyveimet, stb. De ezzel férjen össze az, hogy a közügyekkel is foglalkozom. Férjen össze, mert hogyha nem, akkor szerintem félreértem a dolgokat.
Térjünk akkor most a közügyekre rá, mondjuk március 15-től még ne szakadjunk el teljesen. Azért kérdeztem már egy picit, amikor ezeket az interjúkat csináltad, vagy belefolytál azokba a beszélgetésekbe, akkor ilyen elemző vagy politológus szerepbe kényszerültél, és ez szerintem érdekes, mindenféle szerepjátékban az embernek kipróbálni magát, már persze, ami iránt van valami affinitásra. Úgyhogy, helyezkedj el ebben a szerepben, és így kérdezlek, jó? volt egy ilyen játék, meg mindig szokott lenni, hogy akkor mióta a Magyar Péter van, azóta a nagy ünnepi beszédekben a Magyar Péter nyomja le Orbán Viktort, vagy fordítva. Na most tavaly ez egyértelmű volt, mindenki azt mondta, hogy Magyar vitte el ezt a napot, most meg, hát legalábbis az Index azt mondja, hogy most nem sikerült ez Magyar Péternek, nagyon hatásos volt, de ez egyértelműen Orbán Viktor győzelme volt ez a nap. Már most a Bloomberg nevű amerikai hír ügynökség meg azt mondja, hogy szerinte Magyar győzött ezen a napon. Ha tehát most ebben a szerepben vagy, hogy te egy elemző vagy, akkor mit mondasz?
Én úgy gondolom, hogy van a rövid távú győzelem, vagy érdek, és van a hosszú távú győzelem, vagy érdek. Tehát ez a híres, ez a pirruszi győzelem, ugye, amikor úgy győz egy hadvezér, hogy közben a serege felszámolódik. Tehát a rövid távú győzelem az nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy ezt a rövid távú hatásmechanizmust, amit az Orbán kiváltott azzal, hogy most már ezerszer kimondtuk ezt a szót, hogy poloskázott, meg azt mondta, hogy a magyarok DNS-ébe bele van írva a szabadságharc, amit olyan hatalom ellen vívnak, amely hatalomban ők is, vagy olyan
birodalom
ellen vívnak, amiben ők is benne vannak, stb. És lehet, hogy látványos, vagy halványos, hogy ilyen szó nincsen, de szerintem olyan szinten járul hozzá ahhoz, hogy a magyar közbeszédet teljesen uraló két osztat, ez a jobbal és mi és a másik, a gazemberek, a poloskák és mi a jóisten által felkent valakik, ezek olyan szinten vannak kijátszva egymás ellen, ami szerintem hosszú távon őrült veszélyes. Tehát szerintem ez rövid távon lehet, hogy látványos, meg most itt a közbeszédet elviszi, ez teljesen biztos, de hosszú távon őrült veszélyes.
Persze emögött, a méricskérés mögött az is ott van, hogy akkor ez a nap mit mutatott a tekintetben, hogy ki diktálja a közélet témáit, tehát hogy ki uralja ezeket a beszédmódokat, és hogy mennyire sikerült, vagy nem sikerült Orbánnak visszavenni azt a kezdeményezést, ami kétségkívül több mint egy évtizeden keresztül a Fidesznél volt, mert az ellenfelei képtelenek voltak még szónoki teljesítményben is fölülmúlni, miközben Orbán szerintem egy kifejezetten rossz szónok, és nagyon irritáló hangja is van, de ezt csak én mondom. De egy év óta ez megváltozott. Úgy látod-e, hogy itt valami fordulat van, hogy a Fidesz visszajön?
Nem. Tehát ez olyan, mint egy futballmeccs, tehát hogy egyszer az egyik csapat támad, másszor a másik. Tehát hogyha egy óriási különbség van a két futballcsapat között, mondjuk az egyik nyer a végső soron mondjuk 6-0-ra, az se azt jelenti, hogy folyamatosan náluk van a labda, hanem néha az ellenfél is támad, csak éppen kevésbé hatékony. Tehát ez a játék, hogy most éppen ki uralja a pillanatnyi közbeszédet, ez a hosszú távon, még egyszer mondom ezt a szót, hosszú távon ez irreleváns, tehát nem kell állandóan uralni a beszédet ahhoz, nem kell, hogy állandóan nálad legyen a labda. Olyan nincs, hogy egy meccsen 100%-ig nálam van a labda, mert én sokkal jobb vagyok. Nem, néha az ellenfélnél van a labda, ezzel nincsen probléma. Még egyszer mondom, hogy belépett egy ilyen érdekes valami a politika terébe, mint ez a Tisza mozgalom, vagy Tisza párt, vagy a magyar, ez egyrészt őrült váratlan, tehát teljesen váratlan, erre nem lehetett fölkészülni. Másrészt pedig nagyon, nagyon hatékony, és tényleg azok az emberek, akik fanyalognak, mert nem tetszik nekik ez vagy az, vagy nem tetszik nekik az a klip, ami most úgy megy, hogy a Tiszának ez az indulója, és így tovább, és így tovább, azok megint valami rosszul kalibrálják be a dolgokat. Hát, egy néppártban nem kell, hogy mindenkinek mindent tessen, és nem kell, hogy egyetértsünk. Tehát nem kell egy olyan attitűd, amit a Fidesz állandóan kommunikál, hogy ez a híres Rákosi féle mondás, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Hát a Fidesznek ez a mondása, ez az alap attitűdje, hogy csak azt lehet mondani, amit mi mondunk. Például egyszer voltam egy ilyen tévéműsorban, nem mondom meg, hogy kivel, Dézsi Zolival, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, egy dolgot mondjál, ami neked nem tetszik a Fideszben. Egyet. Tehát ez egy ilyen politikai elemző beszélgető műsor volt, ahol mindenki elmondta a véleményét. És akkor azt láttam, hogy a csávó nem képes arra, hogy a másik oldal csak sinfolja, tehát csak gyalázza, és a saját oldalban meg 100%-ig minden legyetért. És amikor ezt mondtam neki, hogy figyelj, egy ilyen dolgot mondjál, akkor sose fogod kitalálni, hogy mit mondott nekem. Azt mondta, hogy igen, van olyan dolog, amiben nem ért egyet a Fidesszel. És az, hogy nem vagyunk elég kemények veletek. Veletek, mondta nekem, aki hát egy belga pozícióban vagyok, természetesen majd fog szavazni, ide-oda-amoda.
Ezt hívják a bátor túlteljesítőnek, igen. Na most, nem tudja ezt.
De ugyanakkor meg, akkor, amikor beszélgetek egy kérdésről, akkor megpróbálom a másiknak a nézőpontját is valahogy megérteni, akceptálni meg minden, és tulajdonképpen van elég erős empátiám van, és egy csomó mindent megértek, hogy miért mondanak. Egyet nem értek meg, ezt a féktelen gyűlölködő, poloskázó attitűd, ezt nem értem. Tehát szerintem, figyelj, most még egy futball, mindig ilyen futball metaforákban szeret. Tehát, hogyha mondjuk van a Fradi és a Dóipest, ugye? Na most itt ilyen kibékíthetetlen ellentét van a két tábor között. Most én, mint Fradi Drucker, ős fradista, Fradiba fociztam gyerekkoromban, meg minden. Tehát én például nagyon rossz néven venném, hogyha az Újpest az most kiesne például az NB1-ből, vagy hogy gyenge. Az a jó játék, amikor az ellenfél is erős, és megadom neki a tiszteletet Törőcsik Andrásnak például, hogy csak egy metaforát mondjak, és igenis elvárom azt, hogy az ellenfelem legyen erős, és ne próbáljam őt gyalázni. Tehát nem kell gyalázni, hanem meg kell verni, le kell győzni, és sőt, odáig mennék, hogy mikor legyőzöm, utána nem kell verekednünk, hanem utána le kell ülnünk egy sörre, és jó alaposan, mit tudom én, ironizálni egymáson, vagy hülyéskedni, de a végén megveregetni egymás lapockáját. Szerintem ez a jó. Ezt már mondtam párszor, de most mondom, és még egyszer próbálom mondani. A T.S. Eliot nevű angol költőnek van egy a Kultúra definíciója című könyve, ezt mindenkinek ajánlom, tehát a Kultúra definíciója Eliot, aki a macskák, ezt mindenki tudja, és abban írja Eliot, hogy ha aki fönn akarja tartani a polgári parlamentális viszonyokat, annak együtt kell vacsoráznia, vagy ebédelnie az ellenzékkel. Ez nagyon fontos. Tehát a patkóban kőkemény vita, de utána egy normális emberi viszony. Na most az, amit az Orbán nyomat most és az egész Fidesz nyomat kétségbeesésében, aláhúzom, kétségbeesésében, meggyőződésem, hogy nagyon kétségbe vannak esve, ez pontosan veri szét ezt a parlamentális attitűdöt, ezt a polgári, európai, nyugatos, kulturált attitűdöt, és ezt egyszerűen ettől kiütést kapok.
Két dolgot szeretnénk mondani gyorsan, röviden. Amikor emlegetted azt, hogy kivették a kezdeményezést, ki nem, akkor azt mondtad, hogy hát egy foci meccsen is úgy van, hogy van, amikor itt van a labda, van, amikor ott van. Igen ám, de megnézed például a legutolsó előtti PSG Liverpool meccset, akkor a PSG volt sokkal jobb, mint a Liverpool, és kigyőzött a Liverpool, aki a legkevesebbet támadta, a legfáradtabb volt, legrosszabbul játszott. Tehát még a foci, tehát a sport sem igazságos föltétlenül. A másik, amit mondani szeretnék, hogy ez az ember, akivel együtt ültél egy tévéműsorban, és nem tudott rosszat mondani, egy semmit sem a saját oldaláról, hát mert olyan családban van, ahol tilos a vélemény. Na most a helyzet az, sajnos, hogy nagyon sok ember számára ez egy kényelmes álláspont. Amikor nem kell gondolkodni, nem kell megfogalmazni a saját véleményedet, megkapod készen. És akkor persze nem tud ettől eltérni, hiszen soha nem is gondolkodott semmiről sem. Megkapja készen, fölmondja, és úgy érzi, hogy oda tartozik, tehát nagyon fontos, oda tartozik valahova, közösségi élménye van, mindenki ugyanazt mondja, tehát egyformák vagyunk, és nincsenek kételyek, amik zavarnak.
Ez, tehát igazából arról van szó, lássuk be, hogy mi nem csak mi a mi korunkban, de sajnos a következő generáció is még mindig nyakig a szocializmusban él. Ez paradox, mert eltelt azóta ezer év, már mint a rendszerváltás óta, de a helyzet az, hogy a mi szocializációnk alapvetően olyan, hogy oké, van kerted, meg kis autócskád, meg nem tudom mi, de a dolgokat ott fönt elintézik, és hogy legyen egy jó király, egy jó kormányzó, aki majd jól megmondja, hogy merre hány lépés, és mi pedig nyugodtan otthon kapálgathatjuk a nem tudom mit, a paradicsomot.
Krumplit,
igen. Szóval, tehát az, hogy a polgári étosz, az nem elég erős. Na most nem mondom, hogy nincsen, ezt utálom meg minden. De igenis van, csak nem elég erős. Most abban reménykedem, hogy az az attitűd, ami árad most a zárójelet nyitok. Baromira nem értek egyet egy csomó mindennel, tehát egyáltalán nem vagyok hívője ennek a úgynevezett Tisza dolognak, és természetesen ízlésem is más fele visz meg minden, de zárójelet bezárom, de mégiscsak arról van szó, hogy itt egyfajta ilyen alapvető más attitűd kezd kibontakozni, amely pontosan ezt a egységes monolit attitűdöt veri szét, vagy töri szét. Én nagyon remélem azt, hogy lesz kulturálisan és egy olyan mondása, vagy jelzése, vagy olyan kulturális szellő fog becsapni ebbe az egész diskurzusba, amit a Tisza képvisel, hogy tényleg az emberek rájönnek arra, hogy igenis a kezükbe kell venni az ügyeket, és nem kell feltétlenül arra hivatkozni, vagy hagyatkozni, amit az előbb te mondtál, hogy legyen egy valaki, aki majd jól megmondja helyettünk, hogy mit csináljunk.
A polgárok nevelése az nagyon fontos, és mondom, a Klubrádió hallgatósága az egy eleve érdeklődő, tehát nem könnyű nekik megfelelni. De mondjuk azt mondanám, hogy itt van egy óra. Milyen műsort csinálnám most? Ugye nem függetlenül attól, hogy milyen időszakban élünk, hogy mi van körülöttünk, a világban is, meg itt is. Hogy érzed magad, hogy honnan jössz, stb. Szóval sok minden belejátszik ebbe. Mit csinálnál meg?
Kulturális műsort.
Abszolút. Rengeteg kulturális műsorunk van.
Hogy mondjam, tehát a fent említett T.S. Eliotra hivatkozva, de másra is hivatkozhatnék természetesen, arról van szó, hogy a kultúra az mindennek az alapja. Tehát ugye a szó maga az agrikultúrából, de agrikultúra, ugye Catónak a műve, tehát a földet meg kell művelni, hogy az a kultiválni kell, és ebből következik minden, és hogy kell megművelni a földet, miután már ugye nem esik a sütgalomba szánkba, tehát meg kell művelni a földet. Ezt a tudást viszont át kell adni, és ez maga a kultúra. Na most minden a kultúrán keresztül értelmeződik. Az, hogy a közlekedés, ugye volt itt egy közlekedési műsor, az Eszter szépen elmondta, hogy milyen dugók vannak, mert minden, és megtapasztaltam, amikor jöttem be Szent István telepről, stb. De a közlekedéstől kezdve a politikáig, és minden, tehát nem csak a magas kultúra, hanem minden az ég egyatt a világon, kulturális kérdés. Na most, hogyha innen nézzük, ugye akkor arról van szó, hogy a mi kis nyomvat életünk, amelyik tart x másodpercig, azt azért a legjobban kéne eltöltenünk, és ehhez az is hozzátartozik, hogy egymással hogy kommunikálunk. Na most, hogyha a politikai diskurzus, a politikai pártok, és főleg a vezetőik úgy beszélnek, ahogy beszélnek, ilyen rosszul, a másikat lebecsülő, vagy degradáló, degradáló módon, abban a pillanatban ez roncsolja ezt a mi létezésünket roncsolja, mert az egyes emberek elkezdenek félni, mások elkezdenek bosszút állni, akkor a harmadik az elkezd visszapofázni, visszadumálni, tehát akkor azt mondja, hogy ha az Orbán azt mondja, hogy Poloska, akkor az Orbán egy patkány. Most akkor itt ez sehova se visz, ez egyszer roncsolja a saját életünket. Tehát én tényleg kulturális műsorokat csinálnék, ahol felmutatnám a nagy kulturális teljesítményeket Bachtól Hölderlinig, és ezeknek a konzekvenciáit. Tehát például arra nagyon nyomatnám az embereket, hogy tessék néha az aktuális pártpolitikától eljönni, és sokkal általánosabb kérdésekről beszélni. Tehát az, hogy az ember Goethét vagy Tolstoyt olvassa, az olyan szinten struktúrálja az ember lelkét, szellemét, testét, a testét is, hogy hihetetlen. Tehát, hogyha te ilyen szövegeket veszel be magadba, akkor egyrészt ez olyan, mint hogyha a legjobb táplálékot vennéd magadba, és a legjobb értelemben lenne egyfajta drog. Most a drog nem az a drog, hanem ez a gyógyszer. Tehát egyfajta drog, egyfajta gyógyszer számodra ahhoz, hogy a szellemed, a tested és a lelked megerősítsd, és azoknak az atrocitásoknak, amikkel állandóan ki vagy téve a létezésedben, annak jobban ellen tudjál állni.
A tisztelt hallgatóknak mondom meg neked is, hogy most csúnya beszéd következik, ezért elnézést kérek, és most aki nagyon ellenző, ezt ne figyeljen ide. Csak reagálnék arra, amit mondasz, van egy Eszterházi mondat. Valahogy úgy hangzik, emlékezetből mondom, hogy most a közélet legfontosabb szava, hogy a geci lett. Tessék mondani, hogy egy katolikus gimnáziumban végzett keresztény magyar értelmiségi mi a faszt csináljon? Hát ugye, ha egyszer ez lesz, akkor erre van egy ellenreakció, és akkor az egész süllyed lefelé. Bocsánatot kérek még egyszer mindenkitől, de azt hiszem, hogy ez ide tartozott ez a mondat.
Jó, hát nézd, a úgynevezett csúnya, nincsenek csúnya szavak, tehát most...
Igen, de vannak felháborodások.
Egy író próbál okoskodni, tehát az irodalomban, a művészetben nincs csúnya, meg szép, hanem vannak szavak, és vannak kontextusok. Tehát az a lényeg, hogy egy szó milyen kontextusban van. Az Eszterházi mondatában ezek a szavak, amik kiragadva úgymond csúnya szavak, ezek a helyén vannak, tehát kontextuálisan kell nézni minden szót. Az úgynevezett szép szavak, hogyha rossz kontextusban vannak, az a gics. Na most ennek megfelelően nem az a probléma, hogy milyen szavakat használunk, hanem hogy milyen kontextus van, és a kontextussal van a baj. Tehát ma a diskurzus, ami folyik az emberek között, az kontextuális. Tehát nem arról van szó, hogy nekünk külön-külön úgymond egymás keblére kéne borulni, meg béke barátja, bagarja, meg ehhez hasonló. Nem kéne egymást feltétlenül szeretni. Egy futballcsapatban sem szeretik egymást a játékosok, hogy harmadszor is a futball, és meg elő fog jönni a metafora.
Amikor gól esik, nem egymásnak örülnek, hanem a gólnak.
Igen, de egymásnak örülnek abban az értelemben, hogy sikerült összehozniuk közösen a gólt, de az esetben nem fognak egymással elmenni sörözni, meg nem a legjobb barátai, sőt, kompetícióban ellentétben vannak egymással. Tehát nem kell nekünk a társadalomban szeretnünk egymást, hanem anyukánkat, meg a csajunkat kell szeretni, meg a gyerekünket, meg minden, hanem egyszerűen az van, hogy együtt kell működnünk abban az értelemben, hogy a saját életünk jobb legyen. Na most muszáj ez a Poloskához újra és újra visszakunkorodnom, vagy az O1G-hez is. Tehát oké, kezdjük az O1G-hez. Tehát hagyjuk a Poloskát, O1G. Na most, ezt hangsúlyozni állandóan, az nem jó. Az inkorrekt, és veszélyes, és visszaüt. És az O1G eredménye a poloska. Na most, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, ezt hagyjuk, de ezek egymást feltételezik ezek a jelzők, és egymást hozzák olyan helyzetbe, illetve a két beszélőt hozzák olyan helyzetbe, az egyik a másikat állatnak, vagy gének fogja tartani, és ez 8-szor mondom, hogy nem kóser, tehát ebből kéne nekünk kijönni. Most ugye a beszélő fejeknek, amik most ebben a pillanatban mi itt vagyunk, szerintem őrült nagy felelősségük van, hogy ezt ne tehát hogy próbáljuk fölhívni erre a figyelmet. De természetesen a nálunk sokkal nagyobb felelőssége van a végrehajtó hatalom fejének, amelyiknek nincs tehát nincs abban a pozícióban, vagy hogyha azt gondolja, akkor félreérti a saját pozícióját, hogy ilyeneket mondhasson, hogy más embereket vagy más embereket minősítgessen.
Említetted azt, hogy amikor a kisstílűség és a bosszúvágy fölülkerekedik, és ez a bosszúvágy hivatalt kap, akkor mi történik? Ugye most lehet olvasni, hogy Trump, amerikai elnök, érvénytelenítette a korábbi elnök Bidennek a kegyelmi aláírásait. Arra hivatkozik, hogy ezek nem igazi aláírások, hanem ilyen automatikus, mit tudom én, hogy. De természetesen nem erről van szó, és megcsinálja azt, ami soha még Amerika történetében nem fordult elő, hogy egy következő elnök annullálta az előző elnök kegyelmét, és természetesen ebben bosszú van, és természetesen egy ilyen utólagos belerugás, mert hiszen Biden a saját fiának is adott kegyelmet, és szerintem ez is ugye érvénytelennek számít már, tehát akkor az előző elnök a családjával szemben még inkább föl lehet lépni, és az egész mögött annyi van, hogy merészelt ez az alak elfoglalni az én helyemet. Mert az amerikai elnök széke az enyém, az én magántulajdonom. Csak én ülhetek bele.
Nagyon, ez megint alap téma, amiről elkezdtél beszélni. Nézd, itt legyünk korrektek és méltányosak. Tehát az a bizonyos, és most ilyen kulturális dolgokat próbálok belecsempészni a beszélgetésbe, hát a Nietzsének van ez a híres szava, ez a ressentiment. Most rosszul mondom ki. Igen, ez a harag, ez a nehezményező harag, tehát ez a bosszúálló harag, aminek az alapja a sértettség, a megbántottság. Az, hogy én úgy élem meg, hogy velem úgymond kiszúrtak, vagy engem a erősebb pozícióba levő emberek folyamatosan frusztráltak. Na most ez minden embernek a sajátja, minden ember frusztrált. Tehát a frusztráció önmagában nem probléma, mert nincs ember, aki ne lenne frusztrált, aki ne lenne megsértődve. Én is egy csomó minden. El tudnám szépen mondani, nem mondom el, mert nem teszem itt ki magam a hogy röhögjenek rajtam, de és magam is egy kicsit szégyellem magam, amikor ezekre a sértődöttségeimre gondolok, de ez normális dolog. A probléma az, hogyha nem tud ezt a sértettségedet kezelni. Tehát a frusztrációdat nem tudod kezelni, és bosszút állsz. Na most a bosszúállásban is van valami emberi, tehát mindenki legalább lélekben, vagy legalább gondolatban bosszút áll azon, aki kibabrált vele. Na de az a helyzet, hogy itt pozícióban levő emberek állnak kőkeményen bosszút. Például Trump, ugye, bosszút áll, oké. Na most a Trumpot meg kell érteni valamilyen szinten. Aki nem érti meg, az újra és újra bele fog esni ezekbe a hibákba. Van ez a bizonyos amerikai, tehát ugye Amerika az nincs nagy amerikai, én most nem vagyok Amerika szakértő, hogy valaki azt gondolja, de azt látom, hogy van ez a két part mentén van egyfajta attitűd, és van középen egyfajta attitűd, ezek a cowboyok, ugye? A cowboy attitűd, amelyik...
Hát amennyiben déli, igen, de Amerika jó, közep a kisvárosokkal.
Igen, ahogy a pionír, a pionír ment előre igen. Nyugat felé, és foglalt el a nyugatot, hogy mondjam, igen. Na most, és hozzászokott ahhoz, hogy stb. Neki ott a kabolynak kell lenni, meg tehénpásztónak, meg ez, meg az, stb. És közben jönnek ezek az okoskodók ottan, ez a értelmiség. Most ezt, aki nem érti meg ezt a fájdalmat és frusztrációt, amit érezhet egy rednek, egy igazi kaboly, az okoskodó értelmiséggel szemben, vagy itt Magyarországon a, mondjuk ez a Fidesz párti, mondjuk így első generációs értelmiség, vagy mit tudom én, micsoda, a, mit tudom én, a nyolcad generációs pesti belvár értelmiséggel szemben érzi a mit tudom én, mit érez, frusztrációját.
Hát így van, így van.
Ezt, aki ezt nem érti meg, az más gazemberségekre is hajlamos. Igenis, meg kell érteni, most nem kell szeretni, de valami módon, ha nincs, minimális empátia nincsen, akkor baj van, mert akkor ezek az emberek, ezek a cowboyok, vagy ezek az első generációs frusztrált fiúk, lányok, ők sajnos bosszút fognak állni rajtad. Várjál, még muszáj valamit mondanom.
Hát csak ez a cowboy, az, hogy mondjam, csak az a probléma ezzel, hogy a cowboy az egy foglalkozás. Ért hozzá, tud lovakat nevelni, ért a marhákhoz, föl tudja őket nevelni, legeltetni tudja őket, jól el tudja adni őket, csinálja a dolgát. A Trump esetében...
Ne haragudj, muszáj ezzel vitatkozni. Jó. Tehát a Trump az képviseli ezeket. Tehát volt ez a híres régi film a fiatalkorunkban, az éjféli Midnight Cowboy. Tehát mikor a cowboy fölmegy, belekerül egy olyan kulturális közegbe, ahol ő seképp sem hang, nem ért semmit, hiába tudja, hogy ő ahhoz, amit csinált, ahhoz ért a tehénpásztorsághoz. Jó, most hagyjuk a Trumpot, most én általában beszélek a tekintetben, hogy van-e megértés a társadalom különböző szegmensei között, van-e empátia, van-e egyfajta lennézés, tehát most durva leszek. Az Orbán megsértődött még a 90-es évek elején a belvár értelmiségre, aki ezt mindenki ismeri, megigazította a nyakkendőjét, mert hogy ő nem tud nyakkendőt kötni. Na most ez nem mentült fel, tehát nehogy félreértsd, én nem felmentem, csak megpróbálom megérteni azt, hogy miből lett a cserebogár. Tehát szerintem ebből lett a cserebogár, ebből a sértődség. Vagy ugye van a sajnos muszáj ide hoznom ezt, ugye most március 15-én ez a művészeti díjak. Ez a régi mániám, én elég sokat írtam erről, és mindig szerencsétlen Mezei Katalin volt a Prügek nábe az én írásaimban, tehát ő kapta így a jobbosokat tőlem. Személy szerint őt sajnálom, de sajnos azt kell mondjam, hogy az a fajta díjazás, ami most megint végbe ment, a József Attila díjak, a Babérkoszorú díjak és a Kossuth díjak körül, ez elképesztő. Elképesztő, rossz, aránytalan, leírhatatlanul szakmaiatlan, minden szempontból rossz, és annak rossz, aki adja és aki kapja. Mert az a, mit tudom én...
Döbrentei Kornél úgy érzi, hogy neki rossz. Úgy érzi, hogy ez neki
de
járt.
De mondjuk egy mondjuk a Jenei László, most mondtam, aki József Attila díjat kapott, vagy az Egyedemese, azt szerintem nem feltétlenül érzi magát jól akkor, hogyha a többi díjazott, tehát én úgy gondolok erre az egészre, az irodalmi szénára, hogy nagyjából kiismerem magam olyan 80%-ban. Most, hogyha 8 díjazottból, 8 József Attila díjazottból, 4-ről a nevét nem... Tehát a nevét nem hallottam. Nem az, hogy nem ismerem a munkát, a nevét nem hallottam. Az lehet, hogy az én egyedi szociális problémám, mert nem vagyok elég tájékozott, de az egy kicsit gyanús az, hogy én tudnék 100 nevet mondani, aki megérdemelné József Attila díjat, és ők nem kapják meg, hanem ez a reszantim attitűd olyan embereknek adja, akik nem dolgoztak meg érte, hagyjuk a Döbrentei Kornélt.
Miért jó neki?
Ez senkinek se jó. Tehát ide, aki megkapja
annak. Jó, miért hiszi az adományozó, hogy ez neki jó?
Azért nem hiszi, ő bosszút áll, és nem tud lejönni a bosszúról. Tehát
hát
mondjuk,
nem, megint
szegény Mezei Katalin, tényleg ez nem vagyok igazságos, belátom, mert fene tudja, én legalábbis nem tudom, hogy milyen mechanizmus alapján van. De egyszer a Vinyánszki elmondta nekem, akivel elég jóba, hát mondjuk, hogy voltam, most már nagyon régen beszéltünk, és nagyra tartom egyébként, mint rendezőt, és nagyon nem értek egyet azzal, amit ő, azzal a szereppel, amit ő fölvállal, vagy vállal, de zárójelben mondom, hogy őt is valamilyen módon lehet érteni, tehát van empátiám az ős értettségével kapcsolatban, de azzal viszont nincs empátiám, hogy nem tud uralkodni valaki a sértettségén, és bosszút áll, és oké, egyszer vagy kétszer bosszút állunk, de 15 év folyamatos bosszúállás, ez totálisan inkorrekt. Na most az, aki kapja, még egyszer mondom, mert megérdemli mondjuk a Jenei, vagy az egyetemese, vagy a Kürti Laci, meg nem tudom, még páran, azok se érezhetik magukat jól a társaság, abban a társaságban, amiben megkapták. Lehet, hogy jól érzik magukat, én a helyükben kicsit úgy nem érezném magam jól. Tehát ez senkinek nem jó. Tehát ezt kéne valami módon abba hagyni. Most megint ilyen álnaív, vagy naív, vagy nem tudom. Én szerintem nem vagyok álnaív, próbálom ezt a naivságomat, ezt nagyon komolyan venni, hogy igenis, mindenkinek jobb lenne a normális beszéd. Mindenkinek jobb lenne, hogyha az ellenfelét megbecsülné, és, de ugyanakkor küzdene ellene. Tehát nehogy még egyszer azt mondom, hogy nagyon távol. Tehát én egy igazi futballista vagyok, tehát én amikor pályán vagyok, akkor nem ismerek se Isten, se ember, le akarom győzni az ellenfelemet, le akarom győzni, de utána már, mikor legyőztem, vagy amikor kikapok tőle, akkor nem akarom őt lelőni, vagy lepoloskázni, vagy leggenyózni, stb., hanem akkor beülünk, egy kicsit még fáj, ugye, mert kémiailag fáj, hogyha kikaptam, és kémiailag örülök, hogyha győztem, erről nem tehetek, ez egy antropológiai dolog, de utána rendesen kell egymással kommunikálnom, mert rövid az élet, kurvára rövid, hogy én is egy csúnya szót használjak, ami nem csúnya itt, ugye, és egyszerűen csak ki kéne valahogy egymás szagát bírni.
Hát nem tudom, hogy ha valaki 15 éven keresztül, miközben a legnagyobb politikai hatalmat tartja a markában, folyamatosan bosszút áll, azt én nem tudom másnak tartani, mint egy kisszerű embernek, aki örökké a saját sértettségében él, ebben a keserű lében forog, ahelyett, hogy élne, csinálná a dolgát, de nem kormányoz, hanem bosszút áll, nem kormányoz, hanem uralog, nem kormányoz, hanem lop.
Ez teljesen így van, ezt én sem nem értem, én nagyon régóta ismerem az Orbánt, 87 óta, ezt is már mondtam, nem vagyok, nem mindig ugyanazt mondom én is, mint mindenki, tehát ő csinált velem még 1987-ben, gondolj bele, 87-ben az hány éve volt? 40? Nem akarom kiszámolni. Csinált velem egy ilyen orál history interjút ott a Szondi utcában, ahol akkor laktam, és mindig is laktam, és most is lélekben ott lakom, és innen ismerem az Orbánt, aki egy nagyon helyes fiú volt, és nagyon jót beszélgettünk Magnó előtt, meg minden. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy úgy látszik, hogy a bántás, a sértettség az úgy működik, hogy kapsz egy sértést, még egyet, és egy idő után már ez téged lenyom, elural, urhodik rajtad a sértettség, és ezt nyomja most vissza az Orbán ránk, hogy így mondjam, és ez rám is, tehát most én is érezem magam poloskának, most nem akarom ezt ilyen laposan elütni ezt a dolgot, de most még egy dolgot mondok, visszatérve félig meddig a Trumpra, egyébként ugyanez a képlet, tehát az Orbán és a Trump ebből a szempontból a sértett bosszú szempontjából ugyanaz, tehát fel akarnám hívni mindenkinek a figyelmét egy iszonyú jó sorozatra. Nem vagyok egy nagy sorozatnéző, de ez alap a Fargo című sorozat, nem tudom, láttad el, van egy 5 évad sorozat, a Fargo, ez a neve. Volt egy film, a Fargo, a Coen testvérek filmje, alapfilm, ezt mindenkinek meg kell nézni, és csináltak egy 5 évados sorozatot, egyszerűen tökéletes. És az ötödik évad arról szól, hogy van egy cowboy, aki tulajdonképpen valami módon Trump, aki ilyen és olyan okokból elkezd ilyen irgalmatlan genyó lenni. Tehát simán mindenkit megöl, és volt egy felesége, aki elmenekült tőle, mert állandóan erőszakolta meg minden, és ezt ő erőszakkal vissza próbálja szerezni. Erről szól ez a Fargo 5. évada. Aki nem nézi meg, az félreérti a dolgokat, nézze meg mindenkit. Na most ez a cowboy, ugye ebben a helyzetben, amiben látjuk, egy szemétláda, tehát egy olyan szintű szemétláda, hogy nem kell jobban szemétládának lenni. De ez csak egy pillanatfelvétel, és a Trumpot is csak egy pillanatfelvételen látjuk, és a mai fiatal generáció az Orbánt is csak egy pillanatfelvételen látja. Látja, hogy kicsit meg van ereszkedve testileg, már nem futballista, ami volt, egyébként futballista volt, ő is, és bosszút áll. De lássuk be, hogy ez, és legyünk empatikusak valamilyen értelemben, mert akkor nyugodtan várhatjuk, hogy esetleg velünk is jobban empatikusak lesznek mások. Lássuk be, hogy ez biztos, legyünk ebben biztosak, hogy egy folyamat végén válik valaki gazemberré. Tehát nem ab ovo, a tojásból kibújva lett olyan, amilyen.
És van ebben felelősségünk? Neked vagy nekem?
Valószínűleg igen. Tehát, hogy annak a légkörnek, amit teremtődik általunk is, nagyon kis mértékben, abban benne van egy olyan, hogy lehet, tehát egy embert elindíthat kicsit jobb irányba, és elindíthat rosszabb irányba is. Tehát mindenki a saját portája előtt seperjen. Ezt állandóan mondom. Először is nézzük meg, hogy mi csináltunk. Mi csináltunk-e valamit annak érdekében, hogy valami egy picit a világ jobb legyen. Most ez, tudom, hogy fellengzősen hangzik meg minden, de akkor hangozzon fellengzősen. Tehát igenis, tehát hogyha mi hozzáteszünk ahhoz, hogy rosszabb legyen a légkör, akkor sajnos, akkor mi is felelősek vagyunk. És hogyha nem próbálunk meg valamit segíteni, vagy valamit amit csinálni, vagy egy kicsit, nagyon picit javuljon, akkor szintén felelősség. Vagy igenis, én érzem a saját felelősséget. Érzem például abban a saját felelősségemet, tudom, hogy vége a műsornak, de még egy fél mondat, hogy például a kultúra ilyen párja helyzet, a kortárs kultúra párja helyzetben van. Tehát például az, hogy most ez a április, vagy mit tudom, március 15-ei díjazás, ilyen semmilyen visszhangot nem váltott ki, mert teljesen elengedik az emberek a kortárs kultúrát. Ebben szerintem mi magunk a kultúra aktora is felelősek vagyunk.
Jó, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a felelősek vagyunk, meg próbáljunk tenni valamit, hogy egy kicsit javítsunk a helyzeten. Ez egy darabig igaz, de abban a pillanatban, amikor egy utcasarkon kilépsz, és a sarkon vár egy fekete alak egy fölemelt baltával, akkor már az nem beszélgetés. Tehát akkor ott már nincs miről szót váltani, és szerintem mi már ebben a helyzetben vagyunk, hogy itt már nincs mit mondani.
Nem, ez nem igaz. Szóval...
Már úgy érted, hogy azzal az emberrel, aki meg akar ölni, hát nézd, vagy csak fejbe akar válni, te most rá fogod beszélni arra, hogy ne tegyél.
Nem fogom rá beszélni, természetesen jó pofám baszom, hogy bocsánat, most már én is ezt mondom, de hát azért itt szerintem azért még nehogy már itt tartsunk, tehát én nem akarom, hogy itt tart. Én egy pozitív csávó vagyok, nem tartunk itt, hanem ott tartunk, hogy ezt már a beszélgetés elején mondtam, ez a beszéd aktus, tehát hogy a beszéd igenis aktussá válik, tehát nem szabad ilyen dolgokat mondani, mert aktussá válik. Tehát itt még csak a beszéd aktusnál vagyunk, de még a magánál az aktusnál azért nem vagyunk, és ne is legyünk, tehát ne legyen az, hogy várnak engem most itt kín a sarkon, és jó megvernek, egyébként nem hagyom magam, mert addig ellenállok, mert ha csak nem hátulról jönnek, mint ahogy erre már volt precedens az életemben.
Végül arra szeretnélek kérni, hogy te, aki 8 óra óta itt vagy, megkóstoltad a riporterséget, az elemző pozíciót, szerepjátékokat is, mi az, amit ennek a rádiónak és ennek a rádiónak a hallgatóinak mondanál, mert hát most éppen ugye szokásunk szerint kényszerű szokás, de igazából abból a szempontból jó szokás, mert ilyenkor érezzük igazából a támogatását a hallgatóinknak, tehát hogy egy túlélő túrán vagyunk. Mit mondanál nekünk?
Két dolgot. Az egyik az, hogy ez egy negatív dolog lesz, amit mondok, hogyha a közmédia 140 milliárddal van kistafírozva, és plusz stb. Nem vagyok pontosan a számok tudatában, és az valami módon ellenzéki, vagy legalábbis független médiumok pedig egyszerűen szopóágon vannak, az felháborít, az végtelenül felháborító. Igenis, ezt már mondtam, támogatni kell az ellenfelet, az ellenséget is adott esetben, az ellenséget nem, de az ellenfelet igenis támogatni kell, hogy jól kivitassuk a közös dolgainkat. Ez lenne a negatív oldal. A pozitív oldal pedig a következő. A polgári etosz, a polgári etosz mindennek az alapja. Igenis, ki kell fejleszteni. Tehát, hogy ne legyünk nyakik benne, ezt már mondtam a szocializmusban. Igenis, alakuljon ki egy olyan polgári attitűd, amely tudja azt, hogy támogatni kell a dolgokat. Támogatni kell a támogatandókat, a szegényeket, a hajléktalanokat, a cigányokat, a kultúrát, és azokat a médiumokat, amelyek nem kapnak a közös pénzből, a teljesen jogosan járó közös pénzből pénzt. Tehát tessék akkor a polgárnak tessék támogatni például a klubrádiót, hogy meg tudjanak szólalni azok a hangok, amelyek nem feltétlenül a fönnálló hatalomnak az érdekeit szajkózzák.
Hát ez nagyszerűvé, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a közös munkát. Kukorelli Endre író volt a vendégünk az elmúlt 2 órában. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszterit, Szénási Sándor köszöni az önök ma reggeli figyelmét is. Minden jót!